Jó napot! Nehéz helyzetbe hozott az előbb felszólalt kolléga. Rengeteg meggyőzőnek tűnő érvet mondott el. Elég szép rendben. Ismerem ezeket az állításokat, és ismerem azt a világképet is, amit az evolúció elmélet helyett szoktak bemutatni. Csodálom, hogy a kolléga ezt itt nem mutatta be az előtt. Minden esetben én most itt a védekezés pozíciójába kerültem, és nem nagyon szeretem ezt a szituációt. Mindig csak száfolni, ez nem a legjobb feladat. Sokkal inkább beszéltem volna a modern evolúció kutatás szép eredményeiről, de azt hiszem, hogy ez most nem az az előadás lesz. Nem baj, ezzel a találkozom úgyis a babonákkal és az áltudományokkal szokás foglalkozni, én pedig úgy gondolom, hogy ez az érdrendszer hát elég erősen merített az áltudományok eszköztárából, elnézést kérek a kollégától, de szeretnék egyenes lenni. Az előadó tájékozottnak tűnt, és a rengeteg tudományosnak tűnő dolgot mondott el, híres személyektől idézett. Mindazonáltal ez a tájékozottság igencsak felszínesnek tűnik, és a tudományos ismereteknek elég felszínes megértéséről, vagy hát néha teljes félreértéséről tanúskodik. Az idézetek általában környezetükből kiragolottak, és egyáltalán nem utalnak arra, hogy az adott személynek az állítása mennyire releváns az adott tudományterületen belül. Egy szempontból mindenképpen hasznos volt az előadás. Szerintem egyértelműen megmutatta, hogy a modern evolúció elmélet megértéséhez különböző tudományágakban igen sok tapasztalatra van szükség. Azt történetesen alátámasztom, hogy valószínűleg a legtöbb ember egyszerűen csak elhiszi az evolúció tényét. Hát ez azt hiszem nem is igazán probléma, vajon hányan nem tudják, hogy az autójuk hogyan működik. De azt hiszem, hogy az itt jelenlegők azért szeretnének tájékozottak lenni ezekben a kérdésekben, és ez elég jó irányvonalat adott a kolléga. Ha valaki megérti, hogy az itt elhangzott állítások miért nem igazak, akkor valójában elég jól ismeri az evolúció elméletét. Én is nagyon sokat tanultam ezekből a vitákból. Nem fog tudni mindenre reflektálni az idő rövidsége miatt, a többit tekintsék házi feladatnak. Először is bontsuk fel a témakört, mert bizony elég sok dolog össze lett itt keverve. Már elnézést fogok kérni, mert úgy néz ki, hogy éppen Darwinra nem sok időt fog jutni. Lássuk tehát az alapkérdés csoportokat. 1. Az élőlények alkalmazkodása a természetes kiválasztódás segítségével. 2. Az élet keletkezése. 3. A fajok evolúciója a közös ősből való leszármazása. 4. A Föld és a világegyetem kora. Ezeket a témákat szerintem szeparáltan kellene megmutatni. Az evolúció elméletet úgy, ahogy van, száfolók elég gyakran eljárták azt a trükköt, hogy amikor az egyik téma tárgyalása során szorult helyzetbe kerülnek, akkor észrevétlenül és támadóan átsiklanak a másik területre. Darwin idejében már egyre inkább elterjedt a közös leszármazás gondolata, de az előretörés gátolta, hogy a közös leszármazás önmaga nem igazolja a sokféleséget és a gyönyörű alkalmazkodást. Darwin elmélet a természetes kiválasztódás, ami könyvének alcíme is, az alkalmazkodás a bonyolult formák kialakulásának mechanizmusára kívánt elsősorban választani. Ez a mechanizmus egyben alkalmasnak tűnt a fajok kialakulásának megmagyarázására is. Darwinnak szinte minden hiányzott ahhoz, hogy ezt az elméletet felállítsa. Semmi elképzelése nem volt például az öröklődés mechanizmusára. A sors fintora, hogy állítólag Mendel borsó kereszteződésekről szóló könyve, az ott volt a könyvespolcán felbontatlanul és felvágatlanul. Darwin soha nem olvasta azt. Ugye 50 év kellett, hogy később a kettőt egymáshoz rakják. A természetesen DNS-ről, molekuláris biológiáról szó sem volt, nem volt tudományos ismeret a Föld valós koráról, és hát a paleontológia is elég fejletlen volt. Azon elvileg lehet vitatkozni, hogy az egyedi alkalmasságon alapuló természetes szelekció mennyire felelős a bonyolult szervek kialakulásáért és sokféleség kialakulásáért, de ez a kérdéskör teljesen elválasztható attól a ténytől, hogy volt evolúció, vagy nem volt evolúció. Az egyik az a kérdés, hogy mi történt, a másik az a kérdés, hogy hogyan történt. Az előző előadásból egyértelműen látszik, hogy az előadó Böhming, stb., hogy az előadó teljesen félrevetette a természetes szelekció elvét. Szívesen beszélnék erről a témáról, mert azt hiszem, hogy igazán érdekes, de erre most itt azt hiszem, hogy nem lesz idő. Az érdeklődőknek ajánlom Richard Dawkins magyarul is megjelent könyvét, a vakúrásmester. Azért nem bírom ki, hogy ne reagáljak bizonyos idézetre, amelyben Darwin saját maga fejezte ki szkepticizmusát saját elméletével szemben, tudják a szem kialakulására kapcsolatban. Szerencsére van éppen nálam egy példám a fajok eredetéből, és ez a Hipotex kiadó 2000-ben adták ki egy kampizmus fordítása. és menet közben megkerestem a citát részt. Idézem. Nyíltan bevallom. Az a felterés, hogy a szemet a maga utánozhatatlan berendezéseivel, amelyek a különböző távolságra való fókuszálást, az eltérő fénymennyiségek bebocsátását, vagy a szférikus és kromatikus aberrációk kiigazítását szolgálják, a természetes kiválasztás alakította ki, valóban a legnagyobb képtelenséget látszik. Azt hiszem korrektül volt idézve, kicsit rövidítve, korrektül volt idézve. Nézzük, hogy is folytatja valamit. Amikor először mondták ki, hogy a nap nyugalomban van és a föld forog körülötte, a józan emberi ész hamisnak nyilvánította ezt a tanítást, de hát a tudományon belül nem bízhatunk meg abban a régi mondásban, hogy vox populi vox dei, a nép hangja az Isten hangja. Az értelem azt diktálja nekem, hogyha találunk számos finom lépcsőfokot, amelyek az egyszerű és tökéletlen szemtől a bonyolult és tökéletes szemhez vezetnek, és eközben mindegyik hasznos a maga gazdája számára, továbbá ha azt látjuk, hogy a szem folyton változik, és hogy ezek a változások öröklődnek, mint ahogy valóban ez a helyzet, illetve ha ezek a változások a változó életfeltételek között előnyösek az élőlény számára, akkor ez a kérdés, bár részleteit képzeletünk nem foghatja fel, nem okoz nehézséget elméletemnek. Azt hiszem, hogy már egész más az idézet. Hát az ilyen környezetükből kiemelt idézetekkel rengeteget találkozunk az ilyen előadásokban. A természetes kiválasztás elmélete az már feltételezi a szaporodóképes objektumok meglétét. Maga Darwin is már ebből a közbűső állapotból indult el. Ugyan ő is gondolkodott az élet kialakulásán, de ez csak egy mellékvonal volt a főművőben. Tudják, ez a langyos pocsolya. Az evolúciós kiválasztás szempontjából teljesen lényegtelen, hogy az első szaporodóképes objektumok hogy alakultak ki. Maga Darwin, amikor ezt a fő művét írta, akkor még nem volt következetes ateista, később azzá vált, és a könyvét az alábbi mondattal fejezte be. Felemelő elképzelés ez, amely szerint a teremtő az életet a maga különféle erőivel együtt eredetileg csupán néhány, vagy csak egyetlen formába lehelte bele, és mi alatt bolygónk a gravitáció megmásíthatatlan törvényeit követve keringett körbe-körbe, ebből az egyszerű kezdetből kiindulva végtelenül sokféle csodálatos és gyönyörű forma bontakozott ki, és teszi ma is. Az élet kialakulása ténylegesen azt hiszem a biológia a legnagyobb kérdése. Gondoljuk csak el, valami olyasmiről kéne véleményt mondanunk, ami valamikor 4 milliárd évvel ezelőtt történt meg. Két filozófia irányzat vetőkerítik. Az egyik szerint az élet megjelenése egy hatalmas véletlen, és ennek megfelelően valószínűleg egyedül vagyunk a világegyetemben. Ha ez igaz, akkor valószínűleg lehetetlen lesz azt megállapítanunk, hogy ez éppen ebben a mi esetünkben ez csak történt meg. A másik felfogás szerint léteznie kell egy még fel nem ismert természeti törvénynek, amely a bizonyos feltételek megléte mellett szinte biztosítja a szerves, komplex rendszerek és az élet is talán magának a tudatnak, intelligenciának a megjelenését is. Ha ez a felfogás igaz, akkor esélyünk lehet, hogy akár életet találunk a Marson vagy a Jupiter bizonyos holdjain, sőt talán arra is esélyünk lehet, hogy más intelligenciákkal megismerkedjünk valamikor. Ebben az esetben esélyünk lehet arra, hogy fölismerjük ezt az életet segítő törvényt is, és ebben az esetben a mi megjelenésünkre is fény derülhet. Mindez idáig tényleg nem történt lényeges áttörés ebben a kérdésben, ettől független az élet kialakulásának kérdése ténylegesen elválasztható a többi kérdéstől. Ahogy már említettem, a közös leszármazás elmélete már Darwin előtt is ismert volt. Az 1700-as évek legvégén maga Darwin nagyapja Erasmus Darwin fejtette ki ezeket az elméleteket, majd Lamarck dolgozta ki igen részletesen. Ugyan Lamarck. Lamarck ugyanúgy evolucionista volt, mint Darwin. Köztük a különbség nem az evolúció kérdésében, hanem az evolúció mechanizmusában volt, mint ahogy ezt valószínűleg elég sokan tudják. Szintén Darwin előtt ismert volt, hogy a régebbi geológiai rétegekben más élőlények maradványai találhatók, mint amelyek ma élnek. Minél régebbi egy geológiai réteg, minél mélyebbre megyünk le, annál nagyobb ez a különbség. Ha már most minden élőlénynek vannak szülei, és minden valószínűség szerint azoknak is vannak szülei, és már ebből a két tényből már levonhatjuk azt a logikai következtetést, hogy egy ma élő élőlénynek, egy valamikori régi őse, az egy egész másféle lénynek kell lennie. Ez az egyszerű logikai következtetés már tulajdonképpen bizonyítja az evolúció változás tényét. Az előttem felszóló sem vitatta, hogy a fajok változhatnak, igaz, hogy csak kis változásokat engedélyezett volna meg egy fajon belül, de tagadja, hogy az egyik fajból egy másik faj alakulhat ki. Sokan vetik szemünkre, hogy nem tudunk egyetlen egy faj keletkezésre megmutatni jelenleg. Na most én ezen egyáltalán nem csodálkozom, hiszen amikor az evolúcióról beszélünk, akkor még tízezrekről, milliókról, tízmilliókról beszélünk. Ennek ellenére mégiscsak prezentálni tudunk néhány faj keletkezést, és most csak egyetlen egy példát mondani. Nézzük az ezüstsirályt, amelynek kóborló példányait egészében Magyarországon is megfigyelhetjük. Európa a tengerpartján több területen költ, de a költési területnek fő nagy része az a skandináv területekre korlátozódik. És hogyha elindulunk nyugat fele, az ezüstsirálya, Grönland és Kanada fele, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan vannak populációk, de egy kicsit sötétebb ott Grönlandban már a színe az ezüstsirálynak. Ha megyünk tovább Kamcsatka, Szibéria, akkor még sötétebb az ezüstsirály szárnya. Az igazi meglepetés akkor ér minket, amikor visszaérkezünk Skandináviához. A faj, amelyikkel érkeztünk itt, a fajta, amelyről érkeztünk itt, már heringsirálynak nevezik, és teljesen elkülönül az ezüstsirályoktól. Egy sötétebb a szárnya, ugye egy kicsit kisebb és mélyebb a hangja, és nem kereszteződik az ezüstsirályon. Íme két faj, ezek az úgynevezett gyűrűfajok, mint az ezüstsirály, amelyik bizonyítja, hogy egy faj igenis életet tud adni egy másik fajnak. Ahogy említettem, a közös leszármazás elmélete több tudományág számára vezérfonal. Ez azt jelenti, hogy ezen tudományágok ismeretei valahogy sehogy sem illeszthetők egy közös egységbe, anélkül, hogy feltételeznék az evolúciót, viszont ez, és a közös leszármazás, viszont ezt feltételezve valahogy az egész szinte úgy összekapol. És még egy nagyon fontos dolog, hogy megfigyeléseik sehol sem mondanak ellent a közös leszármazás tényének. A paleontológia szerinti rokonsági fokot megerősítik az egyedfejlődési, embriológiai hasonlóságok, genetikai, DNS szekvenciabeli hasonlóságok, molekulárbiológiai hasonlóságok, szövettani anatómiai hasonlóságok és a növény és állatföldrajzi elterjedési mintázatok. Ha valaha megdőlne a közös leszármazás elmélete, akkor értelmetlenné válnának ezek a megfigyelések ezeken a tudományterületeken is. Ezért tartjuk annyira valószínűnek, hogy helyes a közös leszármazás elmélete. Igen, elterjedt az a kolléga által is említett tévhit, hogy nincsenek átmeneti fosszíliák, amelyek fajokat és magasabb rendű taxonokat kötnének össze. Megismétlem, ez egy tévhit. Ma már nagyon sok dokumentált fosszíliával rendelkezünk, amelyek egyértelműen köztes formának tekinthetők. Természetesen évmilliók távlatában nem várható el, hogy minden egyes lépést pontosan meg tudunk mondani, de minden főbb lépés már azt hiszem dokumentált. Példaként említem meg a halak két éltőek hüllő, vagy még inkább a hüllők emlősök átmenetét, vagy például a dinoszauruszok és madarak átmenetes marhalszerű szeletekkel, az emlősök visszatérését a vízbe tettek két évben, stb. Gyakran állítják az ellenzők, hogy a Archaeopteryx nem is átmeneti fosszília. Egy laikus általában úgy csapja be magát, hogy ránéz az Archaeopteryxre és így kiáltja. De hát ez egyértelműen madár, nézzék, csak tollai vannak. Valójában a fellett csontvázak azt mutatják, hogy az Archaeopteryxnek sokkal több hüllő tulajdonsága volt, mint modern madár tulajdonsága. Egy dinoszaurusz tulajdonságokat sorol. Egy anatómus valószínűleg így kiáltanak fel. Mi egy dinoszaurusz, de mi csak tollai vannak. Itt reflektálnék a kolléga farkon álló bálna példájára. Emlékeznek, a bálna fosszíliát merőlegesen eltemetve találták Kalifornia közelében, úgyhogy több közvetlőtegen haladták. Ez tényleg nagy probléma volna, de nem igaz-e. Mindenesetre a tudományos irodalomban nem találjuk ennek az említését, de hát ez tényleg nem cáfolat. De vajon említ-e valami forrást a kolléga, nem is hiszem, hogy tudna. Általában visszariadok az ilyen mesegyanús dolgoknak a vizsgálatától, mert általában vagy nem jutok sehova, vagy pedig lehangoló az eredmény. Ez ugyanolyan, mint Einstein vallásossága, vagy az a feltevés, hogy agyunk kapacitásának csak 10%-át használjuk. Mindegyik mese, de egy adott esetben elég bonyolult dolog van egy laikusnak utána nézni. A bálnában azonban szerencsénk van. A Los Angeles-i Természettudományi Múzeum kutatói szerezték fel a szerencsétlen bálnát. A sztori majdnem igaz, csak. Nem függőlegesen állt a bálna, hanem 45 fokos szögben, valamint a kőzetrétegek is 45 fokos szögben álltak. Ugye bálna teljesen szabályosan feküdt egy kőzetrétegen párhuzamosan. Mivel az idő igencsak gyorsan halad, rá kell térnem a Föld korának kérdésére. Mint említettem, ez a kérdés nem csak az evolúció elméletet érinti, hanem a geológián, lemezspektronikán, kozmológián keresztül elég sok tudományterületet. Ezek a tudományterületek egymástól függetlenül tárták föl, hogy a Föld életkora valószínűleg igen magas. Igazán pontos adatokat azonban csak a radiometrikus módszerek kidolgozásával kaphatunk. Sajnos az idő rövidsége miatt nem tudok kitérni a radiometrikus módszerek részletes ismertetésére, de az biztos, hogy ezek a módszerek egymással és más nem ezen az alapon működő módszerekkel együtt igen konzisztens eredményeket adnak. Amennyiben a módszerek nem volnának, tehát megbízhatatlanak volnának, akkor ez a nagyon szoros korreláció semmiképpen sem volna magyarázható. Ami a bizonyos változó felezési időt jelenti, az botorság. Kvantummechanikai okokból bizonyos izotópoknak a felezési ideje egy ezreléknyi mennyiségen belül változhat, de azt hiszem, hogy itt nem erről beszélünk. Emlékeznek a kolléga sztoriára, amely szerint a 200 éves havai láva korát 3 milliárd évesnek mérték a radiometrikus módszerekkel. Na ki járna utána a sztorinak, mert biztos vagyok benne, hogy a kolléga így se tudna a forrást megnevezni. Valójában az történt, hogy a kutatók a lábában talált, a lába által nem feloldott ősrégi olivin darabokat mérték meg a Kálium-Argon módszer segítségével. Mégpedig éppen azért mérték meg, mert feltételezték, hogy a magmakamrában magas hőmérsékleten sok időt eltöltött olivin darabok nem datálhatók korrekt módon a Kálium-Argon módszerrel, mivel a magas hőmérsékleten az argon nagy egy része kiszökhetett. Igazuk is volt, a sok elvégzett mérés össze-vissza eredményt adott. Próbaképpen megmérték a lába szorát is, és arra nulla év adódott, ami egyáltalán nem csoda, mert a kálium felezés ideje 1,3 milliárd év, és hát 200 éves időtartamot nem lehet vele mérni. Az eredeti forrás, Journal of Geophysical Research 1968. július 15. 4601-4607. oldal. Ma itt születnek a modern mesék. Remélem, hogy a rendelkezésemre álló rövid idő alatt sikerült bemutatnom, hogy az élővilág kialakulásának és fejlődésének elmélete, amelyet sokszor nemes egyszerűséget csak darwinizmusnak szoktak nevezni, valójában több tudományterület és több elmélet függetlenül tárgyalható halmaza. Ezek egyrésztről úgy szoktunk beszélni, mint tényről, és ehhez azt hiszem ragaszkodhatunk is. Ilyenek a közös leszármazás és a Föld magas korának fénye. A magasfokú alkalmazkodás és a komplex szervek létrejöttét Darwin a természetes szelekció mechanizmusában magyarázza. Ez a mechanizmus folyamatosan újabb és újabb alátámasztást kapott az más tudományterületektől, főleg a genetikától, de a pontos súlyában és a pontos működésében tényleg sokat vitatkoznak a biológusok. Anélkül, hogy ők táfolnák önmagát. Az élet keletkezésről még csak hipotézisek vannak. Én nem kicsinyelném be az előttünk álló feladatokat. Nem vagyok benne biztos, hogy az iskolát végzett emberek tisztában volnának ezzel a különbséggel. A tankönyvek szerint minden esetre, mintha mindezekre a kérdésekre egyforma biztonsággal tudnánk a választ, ez pedig elég jó támadási felületet ad a áltudományoknak. Szerintem sokkal jobb volna hangsúlyozottabban rámutatni a még tisztázatlan tényekre, pont azért, hogy világosak legyenek a már minden bizonnyal megingathatatlan ismeretek. Azt gondolkodjanak el az emberek, és kételkedjenek. Köszönöm.